Foglaljunk helyet, és köszi klub kezdődik, és az ige hirdetés is kezdődik. Figyeljünk Dávidra. A két héttel ezelőtti témát tartsuk észben, testről és lélekről, és ma pedig a Szent Lélekről folytatjuk és tanulhatunk. Isten áldja meg az ő igéjét. Dávid.
Amen. Köszönöm szépen. Ezen a héten a Szent Lélekről lesz szó. De mielőtt elkezdenék a mostani szent beszédet, én is szeretnék nektek mutatni két képet, amit a Facebook hozott föl. No. Igen. Tudjátok, hogy és hát ha nem tudjátok, elmondom, van a baptista gyülekezetekben egy ilyen szokás, hogy készítenek egy ilyen hálaadó oltárt. Nálunk ugye nincs ez a szokás, lehet, hogy ez nem is olyan nagy probléma. Nem tudom, mi ennek a háttere, bibliai háttere, de lényeg az, hogy ilyenkor sok gyülekezetben ilyen módon próbálják kifejezni a hálájukat Isten felé, és hát ez az asztal, ez nagyon gazdag. Benne vagyok ilyen baptista csoportokban, és hát előjött ez a kép. De benne vagyok egy másik baptista csoportban is, a kárpátaljai baptisták csoportjában, és hát náluk ez az oltár, ez így néz ki. Én ezen az asztalon egy ehető dolgot látok, egy kenyeret, ami ugyan szépen meg van sütve, meg egy pohár vizet. De azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy miről is van itt szó, és hogy miről is beszélünk. És én amióta járok Kárpátaljára egy 4-5 éve, én nagyon látom azt, hogy ha ott adok 10.000 forintot, valamilyen cél az olyan, mintha itt adnék 100.000 forintot, tehát tényleg olyan nagy a szükség. No, szeretnék rátérni a mai ige hirdetésre, amely a Szentlélekről fog szólni. 5 egyszerű kérdéssel készültem, amire szeretnék, amennyire lehet gyakorlati vagy egyszerű választ adni. Ugye 2 héttel ezelőtt a testről és a lélekről beszéltem, és néhány mondatban összefoglalnám azt, hogy miről is volt szó. Ugye arról volt szó, hogy minden ember az egy élőlény, meg hát a Földön minden embernek a DNS-ében, a programjában. DNS-ében van egy program, ami meghatározza, hogy ki is ő valójában. És hogy az ember az több, mint egy állat, ugye emlékeztek a cicás képre. Mégpedig azért a Biblia tanítása alapján, mert Isten adott nekünk egy olyan szívet, amivel tudunk őhozzá közeledni. És képesek vagyunk az Isten dolgait megragadni. És aztán, hogyha a szívünkkel közeledünk Istenhez, akkor ez a cselekedeteinkbe is elkezd nyilvánvalóvá válni. És Jézus Krisztusnak a programja az ember számára az újjászületés. Először ugye a megtérés, aztán a vízkeresztség. És a Szentléleknek a Szentlélekkel való betöltekezés, a Szentlélekkel való keresztség, és az ige igazából ezt újra megszületésnek hívja. Ez egy újra megszületés, vagy felülről születés. És így az újra megszületett ember életében aztán elkezd a Szentlélek munkálkodni, és egy olyan változás indul el az életünkbe, ami elkezdi fölülírni azt a programot, ami egészen az ösztöneinkben és a sejtjeinkben is benne van. És a Szentlélekben való járás az, ami képessé tesz a bűn fölött való uralkodásra. És aztán ez az egész folyamat, az újjászületésnek a folyamata, az pedig a feltámadásba torkollik, hogy aztán, ami halandó, azt elnyelje az élet. És ugye az újjászületésnek a harmadik lépése az a Szentlélekkel való betöltekezés, vagy a Szentlélekkel való keresztség lenne, hogy meg tudjon valósulni ez a folyamat az életünkben. Ugyanakkor én azt is látom, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy a Szentlélekről való tanítás, a Szentlélek személyéről való tanítás, hogy ki a Szentlélek, mi a Szentlélek, nagyon el van hanyagolva az egyházban is, a gyülekezeteken belül. És most szeretnék erről is beszélni, hogy van ennek mi az oka. Én magam is olyan témákkal szoktam készülni általában, amiről nagyon keveset tudok, mert hogy az érdekel. És szeretném megosztani ezeket a válaszokat, amire én az életem során a Szentlélekkel kapcsolatosan eljutottam. És hát látjátok is, az első ilyen kérdés, amit én szeretnék föltenni, az az, hogy van-e Szentlélek? Azt gondolom, hogy nincs olyan fontos kérdés az embernek az életében, mint az, hogy van-e Szentlélek. Szeretnék felolvasni egy néhány verset az apostolok cselekedeteiből a számotokra, ahol szintén előkerül ez a kérdés, hogy van-e Szentlélek. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket Efézusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, mikor hívőkké lettetek? Ők pedig így feleltek. Hiszen azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Tehát most lehet, hogy ez így furcsán hangzik, hogy én felteszem ezt a kérdést, de hát van egy csomó kérdés az embernek az életében. Én beírtam a Google-be, hogy mik az élet nagy kérdései. Nem fogok most ebből idézni, elég vicces dolgok jöttek elő. De hát azért vannak ettől komolyabb kérdések is, mint például az, hogy ugye van-e élet a halál után. Ezt azért foglalkoztatja az embereket, hogy már aki itt, de hogy akkor az hogy van. És hát mit tudunk erre mondani? Ugye a Bibliának erre van válasza, nekünk is van válaszunk, de igazából majd csak akkor fogjuk megtudni, amikor már meghaltunk, és nem tudunk visszajönni, elmondani a gyerekeinknek, vagy a szeretteinknek, vagy egyáltalán az embereknek, hogy most akkor nekünk igazunk volt-e, és vagy a Bibliának volt igaza. Az ateistáknak az a válasz erre a kérdésre, hogy nincsen Isten. A buddhisták azt mondják, hogy majd egy másik testbe, egy ilyen körforgásba majd megtisztulunk, és így tovább. No, de kinek van igaza? Mi az igazság? Aztán a másik ilyen nagy kérdés, ugye, hogy létezik-e Isten, létezik-e a természet fölötti. Erre is van egy csomóféle válasz, nekünk is vannak erre válaszaink, de hogyan győzhetem meg én a másikat arról, hogy nekem van igazam? És hogy igen, és hogy van Isten, és hogy az az Isten, az az Ábrahámnak és az Izsáknak és a Jákobnak az Istene, és nem pedig arról van szó, hogy hát persze mindenki gondol valamiféle Isten, de igazából az ugyanaz az Isten. Hogy kaphatunk erre a kérdésre választ? Vagy hogy létezik-e szabad akarat? Vagy minden meg van írva egy könyvbe, hogy hogyan fogunk élni? Vagy miért születtem meg? Mi az én életemnek a célja? No, tehát ezek ilyen nagy kérdések, amikre vannak válaszaink. Ugye eljöttök ti is gyülekezetbe, és hát az igéből, meg egyébként is mondunk erre vonatkozólag dolgokat. De azért ez nem ilyen egyszerű. Mondjuk, hogy te lemondasz egy csomó mindenről az életedbe azért, hogy mondjuk Istent kövesd, megtartsod a Bibliát, az igét, és így tovább is. És nem az lesz a dolognak a vége, hogy mondjuk téged átvertek, és egy csomó jó dologtól, csomó jó dologról lemondtál, és aztán ez az egész nem igaz. Tehát, hogyha őszinték vagyunk, akkor ezekre a kérdésekre úgy tudunk válaszolni, hogy hitből válaszolunk. Viszont, amiért én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, amit neked és nekem meg kell válaszolnunk az életbe, hogy van-e Szentlélek, mert hogyha erre egy határozott választ tudunk nyerni, vagy igent, vagy nemet, hogy most, hogy amikor ebben az évben, ezen a napon, ebben az órában, ebben a percben, ha most megérint téged a Szentlélek, vagy holnap után, teljesen mindegy, és a teljes meggyőződéssel át tudod élni a Szentléleknek a jelenlétét, akkor azt gondolom, hogy ezek a kérdések mind megválaszolásra kerülnek. És ez az első kérdés, hogy van-e Szentlélek, amit itt az efézusi tanítványok is mondtak, hogy hát nem is tudják, hogy van-e. Ez egy olyan kérdés, amire én nem szeretnék válaszolni, hanem ez egy olyan kérdés, amire neked kell megtalálni a választ. Viszont a következő kérdés, hogy kicsoda a Szentlélek, erre már szeretnék a Biblia alapján néhány dolgot elmondani. Tehát, hogyha figyelmesen elolvast a Bibliát, a Szentlélek, ugye már a második versben, az első könyve megjelenik, hogy az Istennek a szelleme lebegett a vizek felett, és aztán elindult a teremtésnek a folyamata. És a teremtésnek a folyamatában ugye azt olvassuk, hogy hogy Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Aztán elválasztotta az ég alatt lévő vizeket az ég fölött levő vizektől. A nappalt az éjszakától, a vizet a száraz földtől. És aztán, ahogy haladunk tovább a Bibliában, olvasunk arról, hogy Isten elválasztotta a Noé előtti világot a Noé utáni világtól. Aztán olvasunk arról, hogy Ábrahámot elválasztotta Mezopotámiában az ő népétől, és kihívta Mezopotámiából. És aztán elválasztotta Izrael népét is a többi néptől. Aztán olvasunk arról, hogy mikor kivonultak Egyiptomból, elválasztotta a hívőket a hitetlenektől, mikor volt Kórének a lázadása. És amikor fölállították az aranyborjút, akkor is egy ilyen elválasztás volt, hogy ki az, aki a bálványimádást követi, és ki az, aki nem. És ez így ment végig a királyoknak a története, a bíráknak a történetébe is. Ugye volt erről szó Gedeonnál, hogy elválasztott ott is, hogy ki kell fogja megvívni a csatát. Aztán Illésnél, amikor arról volt ugye szó, hogy hát akkor nézzük meg, hogy akkor ki az Isten. Akkor a Baál az Isten, vagy az Isten az Isten. És amelyik tűz által felelt, az az Isten. Szóval ez így végigment teljesen a Biblián, és ez az elválasztási folyamat, ez mindig a Szentlélekkel kezdődött. Mindig a Szentlélek szállt rá emberekre, töltött be embereket, akiknek aztán a cselekedetei által, a hitük által más emberekre és a környezetükre hatott a Szentlélek, és elindult egy ilyen elválasztási folyamat a bűntől, a világtól, és elkezdtek az emberek Isten felé fordulni. Elkezdett a bűn visszaszorulni, és az Istennek a szeretete pedig kiteljesedni. És aztán az Ószövetségnek a vége felé Jóel próféta meg is profétálta, hogy a Szentlélek nem csak bizonyos emberekre fog kiáradni, hanem a Szentléleknek a kiáradása az teljesen általános lesz. Mindenkire ki fog áradni a Szentlélek, aki megnyitja magát előtte, és el fog indulni egy olyan ébredés, ami nem egy ilyen helyhez kötött, korlátozott dolog lesz, és ez az elválasztás, ez mindenkinek az életébe meg fog valósulni. És aztán jött is ugye keresztelő János, aki arról beszélt, hogy ő vízzel keresztel, de aki utána jön, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. És aztán megszületett Jézus, ugye megint ott volt a Szentlélek, ugye ő környékezte meg Máriát, és termékenyítette meg Máriát, és így tudott Jézus Krisztus is megszületni bűn nélkül, és aztán a Szentlélek le is szállt galamb formájában Jézusra. És mindezek a dolgok abból a célból és abból az okból történtek, hogy az emberek elforduljanak a bűneiktől, elforduljanak a világtól. Elválasszák az életüket is, a múltjukat, a jövőjüktől. Elforduljanak attól az életviteltől, amit éltek, és aztán egy másik életet kezdjenek élni. Tehát a Szentléleknek ez a munkája. Na most a másik nagy kérdés, ugye a másik nagy teológiai kérdés szokott lenni, hogy akkor most a Szentlélek az Isten, vagy nem Isten. Én csak ezt a szakaszt szeretném felolvasni a Máté evangéliumából, amikor is Jézus ezt mondja. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ebből az igéből is láthatjuk, hogy a Szentlélek az teljesen egyenrangú isteni személy. És én nem tudom azt, hogy a Szentléleknek van-e keze, lába, meg teste, meg ilyesmi, tehát ugye erről nem beszél a Biblia, viszont arról beszél, hogy ő egy önálló isteni személy, és hogy az Ószövetségben elsősorban az Atya volt jelen, Jézus szolgálatában Jézus. Ugye a Jézus megígérte, hogyha ő elmegy, akkor a Szentlélek az, aki itt marad és velünk lesz, és ez az ígéret be is teljesedett pünköstkor. Szeretném ezt is felolvasni. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamennyien lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. És még egy ige, aztán beszélni is fogok kicsit többet ezekről a dolgokról. Mert hát ugye ez meg is történt, a Szentléleknek a kiáradása, és ezt észrevették az emberek. És azt kérdezték, hogy hát most akkor mit is kellene csinálnunk. Illetve a tömegnek egy része kérdezte ezt, hogy mi is lenne akkor a következő lépés. Az egyik fele azt mondta, hogy ez hülyeség. Itt biztos, hogy kell legyen valami magyarázat. Nem egy természet fölötti dolog történt. De a másik felét megérintette a Szentlélek is. És Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Tehát itt is megjelenik az elválasztás, hogy szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Tehát amiket példákat mondtam, véges végig a Biblián, a Szent Bibliában, a Szentlélek munkájáról azt látjuk, hogy amikor ő megjelent valakin, valakiben, amikor betöltötte, akkor elindult egy folyamat. Elindult egy elválasztódási folyamat, egy elszakadási folyamat a bűnös életmódtól. És ez cselekvésekben, cselekedetekben nyilvánult meg. És olyan bűnöktől is meg tudtak emberek szabadulni, amitől addig sohasem tudtak megszabadulni. Mert ez csak a Szentlélek által volt lehetséges. És ez a történet nincs lezárva. Tehát sokan mondják, hogy ez akkor volt, meg pünköstkor volt, és így tovább, de erre semmilyen bibliai utalás nincsen. Hogy ugyanez a Szentlélekkel való betöltekezés ugyanígy, ugyanitt, hogy bármikor, bárhol ne történhetne meg. És ugye, hogyha olvassuk Jézusnak a példázatait az utolsó ítéletről, ott is ez az elválasztás fog megjelenni. A konkolyt elválasztják az angyolok a búzától, és így tovább a kecskéket a juhoktól. Tehát ez mind-mind a Szentléleknek a munkája. A Szentlélek egy Isten, az Istenségnek a harmadik személye, és ma már pünkösd után mindannyiunk számára megragadható és elérhető. Majd arról is fogok beszélni, hogy hogyan. De a következő kérdés, amit szeretnék föltenni a Szentlélekkel kapcsolatosan, hogy mi nem a Szentlélek. Ugye említettem azt, hogy kevés szó esik a Szentlélekről az egyházban, gyülekezetekben, és meggyőződésem, hogy ennek az oka az, hogy nagyon-nagyon sok minden van, amiről szó esik a Szentlélek kapcsán, de az embernek olyan érzése van, hogy hát tényleg ez lenne a Szentlélek. És hát János apostol föl is hívja erre a figyelmet, már így az első század végén, hogy ne higgyünk minden léleknek, hanem vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Tehát lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hagyjuk ezt a Szentlélek dolgot, mert ami biztos, hogy van a gyülekezet, van a vasárnap, van az istentisztelet, van a Biblia, ezeket úgy be tudjuk lőni, hogy mi fog történni, hogy hogyan működnek a dolgok, és egyébként is nagyon lehet, hogy vannak rossz emlékeid, vagy rossz tapasztalataid, esetleg visszaélések a Szentlélekkel kapcsolatban. És hogyha vannak ilyenek, és ha van benned kérdés esetleg, hogy mi lehet az oka annak, hogy mit tudom én, van egy igehirdető, aki nagyon meggyőzően beszél Istenről, de vannak az életében problémák. Nálunk is volt ilyen kérdés a konyhában, hogy én prédikálok-e, amikor ilyesmiket beszélek, vagy mondok, vagy csinálok. És hát így gondolkodtam is, igen, hogy hát most meg kéne várjak, amíg tökéletes leszek, és majd akkor vállaljak ilyen szolgálatot. Tehát, ha logikusan végig gondoljátok ezt a dolgot, hogyha a Szentlélek az, aki elvégzi az ember életében az elválasztódást a világtól, a megszentelést, és a Szentlélek nem vállalna közösséget egy olyan emberrel, akiben ezt meg kell csinálni, akkor senkiben sem lenne Szentlélek. És ez nem úgy működik a Szentlélekkel való együttélés, vagy együttjárás, vagy a betöltekezés, hogyha én mondjuk Szentlélekben vagyok, akkor én már nem is vagyok. Tehát a Szentlélek felülírja az én lelkemet, felülírja, amit én csinálok. Amikor ezen gondolkodtam, följött bennem egy történet, ilyen 7-8 éves lehettem, és szerintem jól illusztrálja, hogy hogyan is működik a Szentléleknek a munkája bennünk, vagy hát másokban is. A nagymamánál voltunk, és a nagymamának volt egy kutya, ami ilyen 21-22 méter mély volt, és hát panaszkodott a nagymama, hogy nincs víz a kútban, vagy csak ilyen nagyon rossz víz van a kútban, és hát az ott jelenlévő felnőtteknek az ötlete támadt. Én utólag azt gondolom, hogy ez nem volt annyira jó ötlet, hogy hát engedjük le a legkisebbet a kútba, és hogy én voltam a legkisebb. És hát kimertük ugye először a vizet, ami volt a kútba, és aztán leengedtek engem, és én csak fölül egy kis pici karikát láttam az égből, és úgy nézett ki, hogy először mondjuk 2 vödör iszap, 1 vödör víz. És aztán ezt így csináltuk egy darabig, aztán elkezdtek megfordulni az arányok, és a végén már annyira jött be a víz a kútba, hogy most már mondtam én is, hogy elég lesz a játékból, és megjavult a kút. Tehát valahogy így van ez a mi életünkben is, és nem csak a mi életünkben is, hanem mondjuk, hogy olyan kérdés van benned, hogy te jártál mondjuk valami szuper gyülekezetben, ahol nagyon kiáradt a Szentlélek, és ott ezt meg is tapasztaltad, viszont egy csomó olyan dolog van ott, amivel nem tudsz egyetérteni. Vagy a vezetőnek vannak olyan dolgai, amivel nem tudsz egyetérteni. A Szentlélek nem úgy működik, hogy mindent fölülír, és aztán csinál ilyen droidokat, hogy aztán ilyen egyforma prédikátorok lesznek, meg ilyen egyforma hívők lesznek. Nekem is mondják, hogy fárasztó a múrom is, és lehet, hogy ez így fog maradni. Azt is mondták, hogy ijesztő vagyok, és lehet, hogy ez is így fog maradni. És mondok nektek egy bibliai példát is. Például Saulnak a példája, az egy nagyon-nagyon jó példa erre. Ha elolvassátok Saulnak a történetét, akkor láthatjátok, hogy ő egy olyan ember volt, aki egy szép ember volt, nálam is szebb és magasabb, viszont tele volt komplexusokkal. Tehát, hogy ő már föl volt kenve királyá, rászállt a Szentlélek minden, mégis elbújt a cuccok között, és félt, és nem akart király lenni. Aztán, amikor aztán király lett, akkor meg olyan dolgokat csinált, amiket meg nem kellett volna csinálni, ugye áldozni, áldozatot mutatott be, közben nem lett volna szabad. És aztán Dávid ugye a leghűségesebb katonája sorra nyerte a háborúkat, ami neki ugye jó volt, de mégis a féltékenységi rohamai felülkerekedtek rajta, ő ezzel nem dolgozott, ő ezzel nem foglalkozott, és aztán végül elhagyta őt a Szentlélek, és elhatalmasodott róla rajta a paranoia, hogy aztán amikor Dávidot üldözte, ott meg aztán megirászált a Szentlélek, és profétált, és az ő emberei is profétáltak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésnek kritikus és alapvető feltétele a tökéletesség, és azt se gondoljuk, hogyha valakin keresztül megnyilvánul a Szentléleknek a munkája, hogy ő tökéletes. És azt se gondoljuk, ha mondjuk az, akin megnyilvánul a Szentléleknek a munkája, ő mondjuk a jobboldali politikai dolgokat szereti, vagy a baloldalit, akkor azt a Szentlélek is azt szereti. Azt ő szereti. Az ő személyiségének a része. És hogyha őszintén megnézitek a Bibliába is, ahol aztán tényleg a Biblia az mindennek az alapja, az összes prédikációnak, az egész hívő életnek, mindennek, azért a Bibliában a könyvek sem egyformák. Tehát ha annak a szerzőnek kevesebb volt a szókincse, akkor az a könyv az kevesebb szókincsel íródott meg. Tehát nem úgy működik, hogy a Szentlélek ezt az egészet tolba mondja, és akkor ennyi. És a mi életünk sem így működik. És nagyon fontos, hogyha vettük a Szent Lelket, akkor utána nekünk azért ezen dolgozni kell. És a Szent Lélekkel való járás, az nem azt jelenti, hogy akkor ő felülír bennünket. És aztán teljesen elnyomja azt, akik mi vagyunk. És hogyha esetleg ért negatív tapasztalat mondjuk gyülekezetben, nekem vannak így rokonaim, akik azért nem járnak gyülekezetbe, mert megkeseredtek, mert olyan negatív dolgok érték őket, az nem a Szentléleknek a munkája. Mert a Szentlélek az nem manipulál, meg nem taszít félelembe, meg nem akar tégedet lenyomni, hanem azt mondja az ige, ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És a Szentlélek az nem fog pokollal fenyegetni például, hogyha esetleg mersz kérdéseket megfogalmazni, vagy mersz gondolkodni, vagy kritikusnak lenni az igehirdetéssel, vagy az igehirdetővel kapcsolatban, vagy hagyományokkal kapcsolatban, amik eddig kialakultak, és aztán te már nagyon-nagyon sokszor meghallgattál mindent, és esetleg fölmerül benned a kérdés, hogy vajon az úgy van-e. Hanem a Szentlélek az majd segít megtalálni a válaszokat, és segít kijelenteni, megtanítani dolgokra. Nem fog megátkozni azért sem, hogy egy ideig esetleg nem jössz gyülekezetbe, hanem mert valami bajod van, hanem majd ő utánad megy, és megkeres téged. Vagy nem fog átokkal fenyegetni azért, mert mondjuk nem fizesz tizedet, vagy nem adakozol, hanem elkezdi megolvasztani a szívedet, hogy ne a félelem uralja, hogy most akkor mi lesz holnap, hanem a hit. Tehát nagyon fontos megtanulnunk azt, hogy mi a Szentlélek. Mi a Szentléleknek az üzenete, és mi az olyan dolog, ami emberi üzenet, ami az emberi rész. Mondjuk tegyük föl, hogy ez az egyik szélsőség az egyházban, amikor vezetők megpróbálják manipulálni, leuralni, elnyomni az embereknek a személyiségét Istenre hivatkozva, és azért történnek jó dolgok is. De én azt látok egy másik szélsőséget is, és most tényleg nem akarok ebből viccet csinálni, meg senkit kicikizni, de mondjuk, hogyha megnézel egy ilyen vallási műsort, most nem mondok címeket, akkor ilyesmiket lehet hallani, hogy a drága jóisten meglátogatott, és a gyertya lángja fénye mellett a lélek fuvallata megérintett, és akkor hegedű szó, trombita szó, meg fuvola szó, és így ilyen átszellemült arcokat látunk. Én sokáig azt gondoltam egyébként, hogy velem van a probléma, amikor jövök vasárnap gyülekezetben, hogy én a saját életemet, meg a problémáimat, meg a bűneimet, én azt tudom. De amikor eljövök gyülekezetbe, akkor mindenki olyan kedves, és mindenki olyan, mindenkiből a legjobb jön ki. Aztán megértettem, hogy azért az élet nem ilyen. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, akinek az élete olyan, hogy minden jött a Szentlélek, és akkor minden jó lett. És békesség van, és szeretet van, és öröm van, és boldogság van. Mert én azt élem meg, hogy mint hogyha ilyen bombák potyognának az égből, és az ember próbál jobbra-balra elugrani, és kimászni ezekből a bombatölcsérekből. És ha megnézzük a Bibliába is, ugye Pál apostol is azt mondja, hogy kívül harc, belül félelem. Tehát a Szentléleknek a munkája nem ez. Nem ez, hogy majd akkor te ilyen átszellemült módon tud szépen dolgokról beszélni. Hanem ahogy az igében is olvastuk a Szentlélek kiáradásánál, a Szentlélek az erő. És ez az az erő, ami aztán téged átsegít ezeken a nehézségeken. És hogyha jól csinálod a dolgokat, akkor a végén majd megkapod Istentől a jutalmat. Aztán a másik ilyen dolog, ugye az egyik ez a, amikor így összekeverjük a saját lelkünket, meg a, hát végülis az összes probléma ebből jön szerintem, de a másik ilyen dolog, amikor mondjuk így átérzünk ilyen nagyon szuper helyeken, nagyon szuper dolgokat. És azt gondoljuk, hogy ez a Szentléleknek a munkája. Én nem járok Sziget Fesztiválra, valószínűleg nem is fogok, de valahogy láttam most, amikor a nulladik napon Ed Sheeran sötétben 80 ezer ember elé, egy szápolóban, egy szálgitárral rázendített arra, hogy most nem dudolom el, de találtam egy lányt, meg ezek a dolgok. A csapból is ez folyt egész nyáron, és hát úgy beleborzongtam én is, meg hát azért ott a felvétele látszik, hogy visítanak a lányok, de nem csak a lányok, a fiúk is. Tehát egy olyan hangulat és egy olyan átélés volt ott, amire esetleg gondolhatnánk, de hát nyilván nem gondoljuk, hogy a Szentléleknek a munkája, és nem is mondom én azt, hogy ezzel gond lenne. Mondjuk, ha megnézel egy mozifilmet, ami aztán tényleg így teljesen hat rád, és mi is voltunk most pénteken Erikával, és még a lábamat is fel tudtam tenni. Tehát jó volt, ugye a jó pasi, meg a jó nő, meg vicces volt, de nem gondolnám, hogy ez lenne a Szentléleknek a munkája. És hát legyünk őszinték azért gyülekezetbe, meg ilyen egyéb konferenciákon is. Én nekem az a véleményem, hogy nagyon elhasználódott már az Istennek és a Szentléleknek a fogalma. Ezt ugye ahhoz tudnám hasonlítani, hogy én voltam kisdobos is, meg úttörő is, nem hittem ezekbe a dolgokba, de azért ünnepeltük a Kossuth Lajos azt üzente, meg a Gábor Áron Rézágyúja, tehát volt bennem egy nemzeti érzés, ami most arra már eltűnt, mert most már minden nemzeti. Nemzeti a dohánybolt, meg az adó és vámhivatal, az autópálya ZRT, a díjfizető ZRT, és minden nemzeti, nem tudjuk már, hogy mi, lehet, hogy tudod, te tudod, én nem tudom, hogy mi ez, hogy nemzetinek lenni, és ugyanígy van ez a Szentlélekkel is, hogy annyi mindenre mondjuk már, hogy ez a Szentlélek. Annyi mindenre mondjuk, hogy akkor ott a Szentlélek megérintett, megtapasztalt, és annyi mindenre mondjuk azt, hogy Isten így tervezte, mondta, előkészítette, vezetett, és így tovább, hogy már az úgy elveszett az, hogy Isten kicsoda igazából, és hogy a Szentlélek az kicsoda igazából. Erről is mutatnék nektek egy igét a János evangéliumából. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Tehát itt is volt egy nagyon csodálatos, majdnem mondanám, hogy keresztény konferencia, de hát nem, valamilyen ünnep volt, én nem néztem utána, hogy milyen ünnep volt. Mindenki szépen föl volt öltözve, jó volt a hangulat, és Istenről volt szó. És én tényleg nem akarom leszólni ezeket a dolgokat, meg azokat a jó szándékú embereket, akik próbálnak tenni azért, hogy Istenről legyen szó, és hogy ezért jöjjünk össze. De itt a történetben azt látjuk, hogy Jézus várt, már majdnem ott vagyunk, hogy mindenki megy haza, vége van a konferenciának, de Jézus föláll. És azt mondja, hogy ez kevés. Ettől több kell. És hogyha te többet szeretnél, hogyha te szomjazol, akkor gyere hozzám, és így áll. És ezt a Szentlélekről mondja. És ezzel arra bátorítanálak benneteket, hogy ne elégedjetek meg. És ne legyen elég az, hogy vannak ilyen kiszámítható dolgok. Vagy ne legyen elég az, hogy van egy ilyen jó kis konfi, ahol énekelünk az Úr Jézusról, és a többi. És ezek jó dolgok. De azt mondja Jézus, hogy ettől több van. Hogyha a Szentlélek kiárad, hogyha a Szentlélek téged betölt, akkor képes leszel egy csomó olyan dologra, amire addig nem voltál képes. És én úgy vagyok ezekkel a konferenciákkal, meg ezekkel a mindenféle keresztény rendezvényekkel is, hogy ha nem kerül elő a megtérésnek az üzenete, ha nem kerül elő a bűnnek a kérdése, ha nem kerül elő az, hogy testvérek, emberek, változni kéne, még a Szentlélek az hagyján, az talán előkerül. Na de hogyha ezek a dolgok nem kerülnek elő, amiért a Szentlélek igazából jött, ami a Szentléleknek a munkája, akkor benne mindig kigyúl egy piros lámpa, hogy lehet, hogy az művészetileg, érzelmileg, most utalnék a koncertre, vagy a mozira, vagy az akármire, hogy ez egy jó dolog. De ne keverjük össze a Szentlélekkel, a Szentléleknek a munkájával. Mert a Szentlélek, ahol munkálkodik, ott mindig szó esik a megtérésről, és szó kell essen a bűről. Na de hát akkor mit csináljunk? Akkor hogyan lehetne itt ebben a nagy rendetlenségben rendet tenni? Hogy lehetne itt a rengeteg hang között rendet csinálni, mert rengeteg az információ kívülről, meg a netről, meg a telefonról. Aztán belül is hallok egy csomóféle hangot, hogy akkor ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni. Tehát hogyan különböztethetjük meg a Szent Lelket minden mástól? Hogyan lehetséges ez? Erről is felolvasnék egy igét a János evangéliumából. Jézus ezt mondja. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtó megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Hát azt gondolom, hogy a kulcs abban a folyamatban, hogy hogyan találhatnál kérdést arra a válaszra, hogy van-e Szentlélek, és aztán, ha erre választ találtál, hogyan tudnál ebbe megerősödni, hogy mi a Szentlélek, és mi nem a Szentlélek, az lenne, hogy meg kellene tanulni, fölismerni a hangját a sok-sok hang közül. És hát tudom, hogy könnyű ezt mondani, de nekem van erre egy jó módszerem, amire az előbb is utaltam. Mert hát ugye én mindig zavarba vagyok egy picit, amikor mondják emberek, hogy hát ők találkoztak Jézus Krisztussal, és megismerték személyes megváltójukat. Mert én nem találkoztam Jézus Krisztussal. Én sosem láttam őt, hanem engem a Szentlélek érintett meg. Valaki beszélt Istenről, és a szívembe éreztem, hallottam egy hangot, hogy ez így van. És hogyha te mondjuk már megtértél, vagy ha itt vagy gyülekezetben, valami csak elhozott ide, csak hallottál egy hangot, és csak kialakult a szívedben valami, hogy na ez az Isten. És a feladat az lenne, hogy amikor Istenről hallasz, vagy Isten dolgairól van foglalkozol, akkor összehasonlítod ezzel a hanggal, hogy ez közelebb visz engem Istenhez, vagy eltávolít, vagy elszakít engem Istentől. És ez a Szentléleknek a hangja. És hát biztosan fogunk hibázni, mert biztos van más hang is, ami erősebb, meg tisztább, és lehet, hogy arra hallgatunk, de hogyha az a hang bennünket nem Jézus Krisztushoz visz közelebb, akkor az nem a Szentlélek hangja. És a döntés igazából ott van mindannyiunk kezébe, hogy melyik hangot követjük. És biztos vagyok abban, hogyha te az életedben azt választod, hogy a Szentlélek hangját igyekszel meghallani és követni, akkor a Szentléleknek a jelenléte az erősödni fog az életedbe. No, a negyedik kérdés a teljesség igénye nélkül az lenne, hogy mit tesz a Szentlélek, mert nagyon-nagyon sok mindent tesz a Szentlélek. És ezzel kapcsolatos igéket már ki se vetítettem, mert sok lenne felolvasni, de az első és a legfontosabb dolog, amit tesz a Szentlélek egy embernek az életében, az az, hogy kijelenti Krisztust. Ez a megtérés előtti állapot, és ez egy nagyon jó példa arra is, hogy a Szentlélek igenis megérinti a bűnös, tisztátalan, hitetlen embereket. Hiszen ez történik a megtérés előtt. És aztán, ugye erről is beszéltem részletesen, aztán elindul egy megszentelődés, elválasztási folyamat. Ezt is láthatjuk egyébként pünköstkor, amikor ugye Anániás és Szafira megpróbált csalni, és ez kiderült, a Szentlélek által kiderült. Akkor ugye azt olvassuk a történetben, hogy egy nagy félelem lett úrrá, egy nagy Isten félelem lett úrrá a gyülekezeten is, meg a nem gyülekezeten is. És nem mertek akárkik közé keveredni a gyülekezetnek. Tehát megint egy elválasztási folyamat indult el, de ezzel párhuzamosan azt is olvassuk, hogy Isten napról napra szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Aztán elindul ez a megszentelési folyamat. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor, mikor a Szentlélekről olvasunk a Bibliában, akkor ilyeneket olvasunk, hogy pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta a szívünkbe. Ugye régen úgy küdözgették a leveleket, hogy lepecsételték ilyen viasz pecséttel. Nyilván, ha Jézus Krisztus nem az első századba jött volna, meg Pál apostol nem a 20. századba, akkor más történeteket olvasnánk, és másképpen nézne ki a Biblia, de a lényeg akkor is ugyanaz maradna. Tehát akiben benne van a Szentlélek, az kap egy jelet is, hogy ő más. Ez a Szentléleknek a pecsétje. Aztán ezt föl is olvasom, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek is esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert nem Isten szerint jár közben, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Tehát a Szentlélek imádkozik értünk. Mindig van valaki, aki imádkozik értünk. Ez megint egy nagy történet lenne, hogy miért van erre szükség, tehát a minek imádkozni, minek értünk imádkozni, de a Szentlélek ezt csinálja. Ez folyamatosan csinálja. Aztán még egy nagyon fontos dolog, amit a Szentlélek tesz, az, hogy kiűzi a démonokat az emberekből. Valamiért erről sem nagyon szoktunk beszélni, erről is felolvasnék egy igét. Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebubbal üzöm ki az ördögöket, de ha én a Beelzebubbal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Istennek az országa. Tehát a Szentlélekkel való betöltekezés az ember életében elindít egy kiszorítási folyamatot is. Elkezdi kiszorítani azokat a gonosz erőket, azokat a gonosz szellemeket az életünkből, amelyek megkötöznek, és nem hagynak bizonyos dolgoktól megtérni, megszabadulni. És hát talán ismeritek azt a történetet, amikor kimennek az ember, Jézus mondja el ezt a történetet, amikor kimennek az emberből a gonosz szellemek, ilyen víz nélkül helyekre, meg sivatagba, meg ilyesmi, és akkor ott jól megbeszélik egymás közt, de hát van nekünk egy szép otthonunk. Ki van takarítva, tiszta. És ami nagyon fontos az, hogy üres. Hát menjünk vissza. Igazából ezek a szellemek testben akarnak lakni. És ha nincs ez a ház, ez a Szentléleknek a temploma, ami a mi testünk, betöltve Szentlélekkel, akkor nem tudunk ezektől a gonosz erőktől sem szabadok lenni. De a Szentlélek meg tud szabadítani ezekből a megkötözöttségekből. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek az tanít is bennünket. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. A lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy ha az ige hirdetés lélek, szent lélektelen, akkor azt te érezni fogod. Hogyha az ige hirdetés arról szól, hogy hogy kerülhetnél közelebb Istenhez, hogy kerülhetnél Krisztushoz, most nem szó szerint erről szól, hanem a lényegét tekintve, tehát hogyha ezzel mész haza, akkor az a lélek, az a szent léleknek a tanítása. És Jézus is mondta, hogy a pártfogó, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Aztán nagyon fontos még a Szentléleknek a munkájában, hogy ő pozícióba is helyez. Erről is olvasunk az apostolok cselekedetében sokat, hogy a Szentlélek mondta meg a gyülekezetbe azt, hogy ki legyen a vezető. A Szentlélek rendelt felvigyázókat, presbitereket, mert ő látja a szíveket. Látja azokat a titkos dolgokat is, amit mi nem látunk a másiknak az életébe. És ekkor működik jól a gyülekezet, hogyha a Szentlélek az, aki a pozícióba helyezi az embereket, és nem könyökléssel történik a pozícióknak az elnyerése. Aztán olvasunk a Szentléleknek az ajándékairól, megnyilvánulásairól is, amit most nem fogok felolvasni, mert sok van. Amit viszont szeretnék aláhúzni és kiemelni, hogyha esetleg az 1 Korintus levél 12. része környékén ezeket elolvassátok, nagyon gyakran szembe fog jönni az a szó, hogy ezek a dolgok haszonra adattak. Tehát nem azért van a nyelveken szólás, a profétálás, a gyógyítás, a szellemek megkülönböztetése, hogy ebből pénzt lehessen csinálni, vagy bizniszt, vagy nagyobb legyen a gyülekezet, tehát hogy épüljünk belőle, hogy megszabaduljunk dolgokból, hogy előrébb menjen az életünk. Tehát, és ez nem olyan ajándék, mint ahogy mi születésnapon ajándékozunk, hogy akkor, vagy Csabi adta most ezt a képet, hogy akkor most ez már eddig az övé volt, most már a miénk, hanem igazából ez a Szentléleknek a megnyilvánulásának egy csoportja, egy formája. Tehát a Szentlélek nyilvánul meg rajtunk keresztül egy jellemző módon, vagy néhány jellemző módon. Azért, hogy haszna legyen ebből az életünknek. És nagyon fontos, hogy aztán ennek lesznek eredményei is, látható eredményei is lesznek. A gyümölcsökből látható lesz az, hogy te benned a Szentlélek munkálkodik. És ez nem ilyen egymás utáni dolog, hogy egyik épül a másikra. Vannak benne párhuzamosságok, vannak benne előfeltételek is. De hogyha ez a dolog mindig folyamatosan történik az életedbe, akkor a Szentléleknek a jelenléte, a Szentléleknek az ereje, a Szentléleknek a munkája sokkal erősebb lesz, mint addig volt. És hát ez lenne a cél, ez lenne a feladat. És utoljára arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet a Szentlélekkel betöltekezni, hogyan lehet a Szentlélekkel járni, hogyan lehet a Szentlélek ajándékát venni. Az egyik ilyen lehetőség az ige hirdetés alatt. Ugye most én elkezdhetnék kiabálni, meg hangosan beszélni, hogy menj Szentlélek, ilyesmi, kipróbáljuk? Nem próbáljuk ki. De van erre, van történet az apostolok cselekedeteiben, hogy Péter prédikálta az embereknek, és amíg ő beszélt, tök spontán módon leszállt a Szentlélek. És ez nem akármi volt, mert addig azt gondolták, hogy csak a zsidóknak jött az üdvösség, és a zsidóknak szól csak az evangélium. Ebből az esetből szűrték azt le, hogy mindenkinek van az üdvösség. Mert a Szentlélek az ige hirdetés alatt spontán módon leszállt az emberekre. Úgy is lehet Szentlélekre való betöltekezésre szert tenni, hogyha erőszakos vagy. Jézus azt mondta, hogy az Isten országát az erőszakosok kapják meg. Én is azt mondom nektek, kérjetek is adatik nektek, keressetek és találtok, zörgettek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, az kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki a fiának kígyót ad, mikor halat kér tőle, vagy mikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább szent lelket ad, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Tehát ha te nagyon-nagyon szeretnél szent lélekkel betöltekezni, és nem hagyod annyiba, hogy hát most nem jött össze, hanem holnap is, és holnap után is szeretnél, Isten előbb-utóbb ezt meg fogja tenni. Én is így kaptam a szent lelket. Majd el fogom mondani, hogy hogyan. No, az utolsó ige, amit felolvasnék nektek ma, a harmadik lehetőség, a legtutibb módszer a szent lélek vételére, a kézrátétel. Ugye ezzel az igével kezdtem a Szentlélekről való prédikációt. Szeretném újra felolvasni ezt a néhány verset. Ugye mi volt az alapkérdés, hogy van-e Szentlélek? Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efézusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Tehát ők gyülekezetbe járó, nem csak szimpla hívő emberek voltak, hanem még tanítványok is voltak. De nem tudtak róla, hogy van Szentlélek. Még nem volt net, YouTube, akármicsoda, még Bibliájuk sem volt, nem volt nekik új szövetségük sem, amiben le volt írva, hogy van Szentlélek. Nekünk már minden van, csak ez az arány kicsit átfordult. Most már mindenki tudja, hogy van Szentlélek, de nem akarunk tovább lépni. És így folytatódik a történetünk. Ezután megkérdezte tőlük, ugye Pál apostol, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét válaszolták ezek. Tehát még a keresztségbe is el voltak maradva. Még nem tudták, hogy ettől van jobb egy 2.0-ás keresztség. Pál ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt. De azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Őnekik nyitva volt a szívük. Ha van több, ha lehet Istenből többet kapni, akkor legyen. És megkeresztelkedtek még egyszer. De nem volt, még ez se volt elég. Mert az újjászületésnek a programja az nem csak a megtérésből és a vízzel való keresztségből áll, hanem a Szentlélekkel való betöltekezésből is áll. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek. Úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Tehát nem volt egy nagy gyülekezet. De mégis, amint hallottak arról, hogy van több, léptek ebben a dologban. És hát mondtam, hogy ez a legbiztosabb módszer a Szentlélekkel való betöltekezésre, hogyha ha keresel egy apostolt, és ráteszi a kezedet, ráteszi, és imádkozik azért, hogy vegyél Szentlelket. Ugye szerencsére azért nincs ez kiírva az apostolokra, hogy apostolok. Ha ebbe bizonytalan vagy, akkor elég lesz egy olyan hívő ember is, aki hiteles előtted a szolgálata, és a Szentlélek által pozícióban van helyezve. Ha megmered tenni ezt a hitbeli lépést, akkor Isten megígérte, hogy fogsz kapni szent lelket. És hát megígértem, hogy elmondom az én példámat is, tehát hogy legyen hiteles ez a dolog. Nekem ez úgy volt, hogy nekünk voltak ilyen esti beszélgetések, otthon a családunkban voltam, 5 éves, 6 éves pici fiúcska, Mindig kinyitottuk a képes Bibliát, és mindig el kellett mondani, hogy tegnap miről volt szó. Aztán, amikor megbeszéltük a történetet, el kellett mondani, hogy mi volt a tanulság a történetből. És aztán imádkoztunk. Én emlékszem arra, hogy bennem akkor alakult ki valami olyan dolog, amitről én ma azt gondolom, hogy Isten. Hogy Isten van. És aztán egy baptista gyülekezetbe jártunk, ott volt egy nyári tábor, akkor ott volt az, hogy akkor meg lehet térni, és akkor éreztem, hogy nekem meg kell térni. Ez volt az első lépés, 9 évesen. Aztán elmentünk egy másik gyülekezetbe, én teljesen különböző gyülekezetekbe mentem végig ezeken a lépéseken. Voltam 8-9 éves talán, szintén egy nyári tábor, és akkor ott mondták, hogy ott meg lehet keresztelkedni Szentlélekkel. És hogy én nem tudom, hogy így van-e, hogy a nyelveken szólás az a jele a Szentlélekkel való megkeresztelkedésnek, de a Bibliában, a történetekben azért mindig ott van a nyelveken szólás, mint a Szentléleknek az ajándéka, vagy mint jele a betöltekezésnek. És hát ott imádkoztunk a Szentlélekért, és hát nem történt semmi. De hát én akkor még nem voltam teológiailag annyira képzett, mint most, és azt mondták nekem, hogy hát én mondogassam azt, hogy halleluja, 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 mert hogy az egy mennyei szó. És én hazamentem a táborból, és mondogattam, hogy halleluja, 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 és emlékszem, hogy egyszer így ültem az íróasztalomnál, tehát éppen a leckémet írtam, és egyszer csak elkezdtem nyelveken szólni. És én azóta is szólok nyelveken. És nem vagyok én ettől több, vagy jobb, vagy nem tudom micsoda, de mondjuk sokat segít az imádkozásban. És nekem ez egy egyértelmű jele a Szentlélekkel való betöltekezésemnek. És aztán elmentünk egy másik gyülekezetbe, hát még nem voltam megkeresztelkedve, tehát nem muszáj a keresztség, a vízkeresztség után ezzel foglalkozni, lehet előtte is, és akkor megkeresztelkedtem. És aztán nagyon-nagyon sok minden történt az életemben. Voltak olyan évek, amikor én megpróbáltam az egész dolognak hátat fordítani, mert annyi csalódásért gyülekezetekbe, vezetők részéről. Mert nem tudtam annyira egyértelműen megkülönböztetni azt, hogy mi a Szentlélek munkája, és mi az emberi oldal. De nem sikerült elszakadni Istentől, és azért nem sikerült meggyőződésem elszakadni, mert kialakult bennem egy kép egész korán, ami aztán folyamatosan erősödött Istenről, és a Szentlélek által ez a kép ez tovább erősödik. És azt látom, hogy igazából rajta múlik az. Nem múlik a gyülekezeten se, nem múlik senkin és semmin, hogy mennyire akarok én Szentlélekbe járni, mennyire nyitom meg a szívemet, és mennyire vagyok erőszakos. Ami rajta múlik, hogy ebben a tanulási folyamatban legyek becsületes, és tegyem oda magamat, és próbáljam meg megkülönböztetni a Szentlélek hangját a többi hangtól, és aztán, hogyha ez sikerül, akkor meg legyek engedelmes. És akkor Isten ad többet. Nagyon elment az időnk, és nem szeretnék már arról beszélni, meg ecsetelni, hogy mi a különbség a Szentlélekkel betöltött gyülekezet és a Szentlélekkel betöltött hívő versus nem Szentlélekkel betöltött emberek között, vagy hívők között, de azt kell mondjam, hogy főleg a mai világban, amikor annyi minden van, hát nem tudom, hogy megy-e Szentlélek nélkül. Úgyhogy én szeretnélek titeket arra bátorítani, hogy ne húzzátok be a kéziféket, és ne úgy tekintsetek a Szentlélekre, mint valami elérhetetlen dologra, ne is úgy tekintsetek, mint egy ilyen vallásos, erőtlen, átszellemült, nem tudom micsodára, mert a Szentlélek az Istennek az ereje, és lehet, hogy az agyunkkal nem értjük a dolgokat, ahogy nem értjük mondjuk a megváltásnak a lényegét sem. De ha arra a kérdésre, hogy van-e Szentlélek, te kapsz egy kijelentést, nem így szóban, hanem mondjuk át is tudod élni, hogy most van-e Szentlélek, nem hogy majd van-e mennyország, meg pokol, meg stb., akkor egy olyan olyan dolog lesz az életedben, amiről már fogsz tudni hitelesen beszélni. El tudod mondani másoknak, hogy én tudom, hogy van szent lélek, én nem tudom, hogy vannak ezek a dolgok, meg hogy van a teremtés, meg az evolúció, meg a nem tudom micsoda, de tudom, hogy van szent lélek, és tudom, hogy ez az Isten, aki tűz által felelt. Ez az Isten. És erre tudod építeni az életedet. És nem lesz egy ilyen bizonytalanság. Lesznek hibák, lesz ez a bombázás, meg a problémák, meg minden, de az életed az nem fog kisiklani. Valahogy mindig, kicsit olyan ez, mint a gravitáció, hogy valahogy mindig valahogy visszatalálsz oda, ahol Isten látni szeretne téged. No, ez lett volna az üzenet a Szentlélekről, és köszönöm, hogy meghallgattatok, én szeretnék befejezésül imádkozni. Nem kell fölállni. Vagy szeretnétek? Hát akkor álljatok föl. Aki szeretne, az föláll, aki nem, nem. Jó? Köszönjük, Szentlélek, hogy Te Isten vagy, és Te kijárattál a világba, és hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy itt vagy a gyülekezetben is. Köszönjük az igét, köszönjük az új szövetséget, köszönjük a világosságot. Köszönjük a Te ajándékaidat, köszönjük a Te megnyilvánulásaidat. Kérlek, adj nekünk bátorságot, és adj nekünk éhséget a szívünkbe, hogy betöltekezzünk veled egyszer, aztán pedig újra és újra. Hogy többet akarjunk belőled, Istenem, és aztán többet is kapjunk belőled. És köszönjük, hogy ennek meg is lesz a látszatja. Amen.
Látni Istenem, őt szemlélni.